És akkor az ige hirdetésre szánt ige szakaszunk 2 Mózes 19.3.8. Ezt fogom most felolvasni, illetve kicsit hamarabb kezdem, és egy pár verssel tovább szaladok. Jobban lássuk a kontextusát. A 3. hónapban, azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai pusztába. Refidimből útnak indulva megérkeztek a Sínai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a hegyjel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte. Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, íme elmegyek hozzád sűrű felhőben, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és neked is higgyenek mindenkor. És elmondta Mózes a nép válaszát az Úrnak. Nagyon fontos ige szakasz ez, a mai textus. Izrael önértése szempontjából egészen megkerülhetetlen és kulcsfontosságú, és nagyon sok mindenről lehetne beszélni ennek kapcsán, viszont én főleg most az identitás kérdéskörét fogom feszegetni. És ahhoz, hogy a mondandómat kicsit bevezessem, és tudjuk betájolni ezt a szakaszt, még a kontextusát egy kicsit újra áttekinteném. Azt tudjuk, amikor eljutunk ehhez az ige szakaszhoz, hogy Izrael már 3. hónapja bolyong a pusztában, miután Isten Egyiptomból csodálatos módon kiszabadította őt. És a 3. hónapban, méghozzá a hagyomány szerint a 7. héten, ami elég jelentős és sokat mondó szám, eljut a nép a Sínai hegy lábához, és ott letáborozik. És ezután meg fog neki jelenni Isten, és megajándékozza a népet a törvényével, mindenekülött a 10 parancsolattal, és azután a Tórának számos-számos rendelkezésével, olyannyira bőséggel árasztja Isten Mózesen keresztül a népre az ő rendelkezéseit, hogy közel 1 évet fognak itt tölteni a Sínai hegy lábánál, itt táboroznak. Viszont ezen a ponton Izrael éppen csak megérkezett a Sínai hegy lábához, Mózes fölmegy a hegyre, és akkor Isten szövetséget köt a népével. Elhívja őt, ami nem a semmiből érkező elhívás, hiszen Ábrahám, Izsák és Jákob elhívásának a sorába jól beleillik, voltak épp annak a kiterjesztése a nép egészére. Bevonja a szövetségével az egész közösséget. Ami viszont nagyon újszerű, hogy egy hatalmas feladatot ró a népre, amit én úgy tudok magamnak megfogalmazni, hogy ragadja meg az identitását, hogy találja meg a választ arra a kérdésre, hogy kicsoda ő. Hogy értse magát másképpen, mint ahogyan eddig értette. Méghozzá következőképpen papok királysága, szent nép. És nekem nagyon különös, hogy előbb igent kell mondani erre, ami egy elég megfoghatatlan titok, mit jelent, hogy papok királysága, szent nép. És csak azután fogja Isten megtölteni tartalommal. Hiszen ezen a ponton igazából nagyon kevés pontból összefoglalható az, hogy mit tud a nép Istenről. Először is tudja azt, hogy megszabadított őt Egyiptomból, a szolgaságból. Aztán tudja azt, hogy egy reményteli jövőt ígért neki. Egy olyan jövőt, amit az elmúlt 400 év szolgaságában elképzelni sem tudott magának, egy új hazát ígért neki. És harmadszor pedig azt tudja ezen a ponton, hogy Isten nem kívánt eddig tőle mást, mint hogy emlékezzen a szabadulásra. Egy tudatos odafordulást követel meg tőle, hogy mindig örökké emlékezzen a szabadulására, hiszen ezen a ponton már elrendelte a páskát. Mást még nem nagyon rendelt el Isten, de a páskát már elrendelte, és ez az emlékezésnek a követelménye, mondhatjuk így. Azt mondhatom tehát így összefoglalva, hogy Isten az emlékezés, hogy Izrael az emlékezés kötelességével tartott a megígért jövő felé a pusztában. És a 7. héten eljutott a Sínai hegy lábához. És én hozzáfűzném, hogy Csak így juthatott el a Sínai hegy lábához, a tudatos emlékezésnek és a tudatos jövővárásnak ebben a feszültségében. Mert nem juthatott el úgy, hogy mint egy belesüpped az ő gyötrelmes múltjába, és semmilyen jövőtávlata nincs. De nem juthatott el úgy sem Isten látására, hogy mint egy előre dobja magát egy tiszta jövőbe, és elveszíti a kapcsolatát önmagával, a múltjával. És persze a mostba belefeledkezve sem juthatott el. Csak úgy juthatott el, hogy megmarad ebben a különös feszültségben, az emlékezésnek és a jövővárásnak, ebben a dinamikájában, feszültségében. És így a hetedik héten, méghozzá hagyomány szerint a hetedik hetednapon, Isten majd megjelenik neki, és átnyújtja a Tórát, először a 10 parancsolatot, és azután a többi rendelkezést. És én ezt úgy fogalmaztam meg önmagam számára, hogy kell ez a közbenlét a múltnak és a jövőnek ez az együtt tartása, ebben a feszültségben való megmaradás, ahhoz, hogy eljönnek ezek a kitüntetett időpillanatok. És erre még vissza fogok térni. Úgy látom én, hogy azt a hatalmas kihívást kapja Izrael Istentől, itt a Sínai hegy lábánál, ahogy mondtam is, hogy ragadja meg az identitását, találja meg az önazonosságát, hogy milyen szerepet álmodott meg Isten neki. Mire mond igent Izrael népe? Ezt újra felolvasom. Ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. És egy szövetség kötelékében ígéri ezt Isten nekik. Most szerintem sem a papok királysága, sem egy nép szentsége, sem pedig a szövetség fogalma nem olyasmi, amit így kapásból megértenénk. Nekem legalábbis ezeket nehéz ezekkel kapcsolatba kerülnöm, és ezért azt gondoltam, hogy kicsit körbejárom ezeket a fogalmakat, hogy meg tudjunk kapcsolódni hozzá. Először is a papok királysága. Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent, hogy Isten elhívása Izrael számára az, hogy papok királysága legyen, szerintem meg kell előbb értenünk, hogy mit jelent egy pap Izrael népek sorában. Mit jelent az, hogy valaki papi elhívást kap? Milyen feladatai vannak egy papnak? Ő hogyan viszonyul a többiekhez? És itt alapvetően két fontos szolgálatot látok egy pap életében. Egyrészt a pap Izrael tanítója volt, ő ismertette meg a törvényt Isten népével. És ebben fölmérhetetlen a jelentősége, itt Malakiás vagy Hóseás könyvében is központi téma, hogyha a pap elhanyagolja a törvény tanítását, akkor az egész nép általánosan egy erkölcsi társadalmi hanyatlásnak indul. És ezért a pappal van elsősorban pere Istennek. Itt egy igét ki is írtam magamnak a Hóseás 4-ből, veled van perem, te pap, elpusztul népen, mert nem ismeri Isten. Ilyen nagyon közvetlen az okokozati összefüggés. Tehát ez egy kulcsfontosságú szolgálata a papnak. Másfelől bemutatja az áldozatokat. Az engesztelés rítusát végzi el, kimondja az engesztelés igéit, és ezáltal a nép odajárulhat Isten elé, a pap pedig megálthatja az ároni áldással a népet. Ez egy hangsúlyozottan közvetítő, köztes funkció tehát, amelyben egy kétirányú szolgálat érhető tetten. Egyrészt Isten ismeretét közvetíti a nép felé, másrészt pedig az engesztelő áldozatok útján a népet viszi oda Isten elé. És végül is ezt jelenti a pap szentsége, semmi mást. A szentség ugye azt jelenti, hogy Isten elkülöníti a maga számára a papot, de ez egy szolgálatra való elkülönítés, nem pedig egy kitüntetett fölényes pozíció. Nem elhatárolja a néptől, hanem éppenséggel belehelyezi ebbe a közöttes pozícióba, amely tehát mindenekelőtt szolgálat, egy folyamatos nyitottság Isten felé, és másrészt a másik felé, a nép felé. Egyrészt tehát Istent a néphez, a népet pedig Istenhez viszi. Ez a két irányú kapcsolat nekem fontos ebben. És amikor azon gondolkodunk, mit jelent, hogy Izraelt arra hívja el Isten, hogy papok királysága legyen, akkor talán efelől lehet ezt megérteni. Nyilván nem egy államforma vagy egy kormányzati forma az, amiről itt szó van, hanem ennek a közvetítő pozíciónak a betöltésére hívja el a népet. Talán úgy lehetne pontosabban fordítani, ahogy utána néztem, hogy papi királyság, tehát a természeten a jellege szerint papi. Betöltheti ezt a közvetítő szerepet, elviszi Isten ismeretét a föld határáig, és a népeket pedig odavonza a Sion hegyére, a jeruzsálemi templomba. És azért teheti ezt, Ézsaiás szavaival élve, mert Isten dicsősége fölragyog fölötte, meglátszik rajta, és a világosságához népek fognak majd jönni. Tehát ha Izrael tudni akarja, hogy ki ő, hogy kivé kell lennie, akkor először is arra mutat rá Isten, hogy egy ilyen közöttes pozíciót kell elfoglalnia. Amit én úgy tudok magamnak megfogalmazni, hogy önmagához Isten felől érkezve és a másik felé tartva találjon el. És fordítva is, a másik felől érkezve és Isten felé tartva keresse meg önmagát. Isten elsősorban erre a két irányú nyitottságra hívja el. Hogy úgy értse meg önmagát, mint aki sem alapja, sem zárókköve semminek, hanem erre a közöttre kell a népnek igent mondania. Ami egy megfoghatatlan titok szerintem. És csak ezután fogja Isten majd kitölteni ezt a titkot tartalommal, azáltal, hogy ténylegesen a 10 parancsolatot és a Tóra rendelkezéseit átnyújtja. A népnek is abban azután kiteljesedik ez a itt megragadott önazonosság. Tehát a szabadító Isten a pusztába hozta Izraelt, az emlékezésnek és a jövővárásnak a feszültségében megjelent Isten színe előtt, és Isten megjelent a nép színe előtt, és úgy érti meg önmagát, úgy kell megérteni önmagát, mint aki közvetít. Szerintem ez egy elég lebegő és sérülékeny identitás. Úgy érzem, hiszen tapasztalhatjuk a saját életünkben is, hogy nagyon nehéz tartani az egyensúlyt, hogyha beleveszünk a múltunkba, akkor elveszítjük a jövőhöz való viszonyulásunkat, vagy fordítva, amit már érintettem is előbb. Hogyha előre dobjuk magunkat egy jövőbe, akkor elveszítjük önmagunkkal a kapcsolatot. És nagyon sok későbbi történet is demonstrálja ezt a Bibliában, hogy néha elveszíti a reménységet, az ígéretnek ezt a táblatát a nép, és akkor visszavágyik a szolgasságba. Máskor pedig olyan is van, hogy mint egy belehirtelenkedi magát egy új kezdetbe, és akkor pedig elfelejti azt, hogy igazából nem ért véget a múltja. Ilyen módon nem lehet azt lezárni. Ezt a különösen sérülékeny identitást Isten a szövetségével oltalmazza. A szövetség szónak is egy kicsit utána jártam. Hát alapvetően tudjuk, hogy az erősebb kínálja fel a szövetséget mindig, és az ókori népeknél látjuk azt, hogy ez általában alávetést jelent, a győztes és a vazallus állam egy aszimmetrikus kapcsolatát. Itt viszont azt olvassuk, hogy az erősebb fél, Isten, sasszárnyakon hordozza a népét. Megfigyeltem, hogy a Zsoltáros nagyon sokszor él ezzel a képpel, hogy mi Isten szárnyai alá menekülhetünk, vagy Isten szárnyai árnyékában pihenhetünk meg, de ez, hogy sasszárnyakon hordozza, ez szerintem ehhez képest valami töbletet is jelent, és nagyon érdekes, hogy a Mózes 5. könyvében egészen gazdagon kifejti ezt a képet. Nyilvánvaló, hogy a kettő ige szakasz, az 5 Mózesben és itt a 2 Mózesben, ez egymással találkozik, ez tükrözik egymást. És azért is érdekes ez, mert ez úgynevezett, a Mózesnek az úgynevezett énekében hangzik el, amit közvetlenül a halála előtt mond el, mint egy Isten diktálja neki ezt az éneket, hogy mindig is tanítsa meg, generációról generációra adják át ezt az éneket Izrael fiai egymásnak. És felolvasom ezt a szakaszt, Istenről van szó, puszta földön talált rá, mármint Izraelre, kietlen vad sivatagban, körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét, mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókáj fölött rebdes. Kiterjesztett szárnyára veszi, evező tollán hordozza őket. De ebben legalább két olyan dolog van, ami nekem megütötte a szememet. Egyrészt az, hogy egy anyamadárról van szó, hogy itt Isten valami hangsúlyosan feminin vagy anyai vonását szeretné megmutatni. Másfelől pedig én nem vagyok jó természetismeretből, de utána néztem, hogy ez ténylegesen így zajlik, hogy amikor elérkezik a szárnypróbálgatásnak az időszaka, akkor az anyamadár hát kipuszkolja fiókáit a fészekből, azok pedig nyilván elkezdenek zuhanni, mivel nem tudják magukat egyensúlyozni a levegőben, és akkor hanem a sasmadár vagy az anyamadár alájuk suhan, és fölveszi őket a szárnyára. És végül is ez a metódus annak, hogy előbb-utóbb megtanulnak majd repülni. És ez nekem azért is érdekes, mert ez így egész más kontextusba helyezi ezt a pusztai vándorlást is. A növekedésnek, az érlelődésnek, a szárnypróbálgatásnak a kontextusába. Egy olyan iskolává lesz ezáltal ez a pusztai vándorlás, amelynek révén megtanulhat a nép mondjuk így repülni. És amelynek a végén, a Sínai hegy lábánál megtalálhatják az azonosságukat, az identitásukat. Az a furcsa nekem még, hogy ez az isteni válasz arra, hogy kik vagyunk, ez nem valamiféle statikus állapot, amiben Isten így belehelyezi a népét, és akkor a közösség magára zárulhat. Hanem, így foglaltam össze magamnak, elhívás a saját történetének a megértésére és szüntelen újraértésére kész intenzív nyitásra. Arra, hogy a kapcsolataiban közelítsen önmagához. Azokban a kapcsolatokban, amelyekben Isten megdicsőülhet. Még ebben a képben nagyon tetszik nekem az is, hogy óvja őket, mint a szeme fényét. Jó 250 év múlva Dávid valamelyik zsoltárában is egyértelműen ezt visszhangozza, amikor azt mondja, őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába. És Zakariásnál is ezt a prófétai igét olvassuk, hogy bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja, mondja Isten a népének. Viszont egészen megrendítő kép. Most kicsit körbejártam azt tehát, hogy papi királyság, szövetség, szent nép. Az a kérdés persze, hogy nekünk ez mit mond? Hogy kezdhetünk-e bármit is Izraelnek ezekkel a belátásaival? Kapcsolódhatunk-e a választott nép elhívásához és feladataihoz? Hát akik tanúi voltak a megváltó Jézus életének, halálának és feltámadásának, azok azt az evangéliumot hirdették, hogy a válasz igen. Méghozzá radikális mértékben igen. A feltámadás erejével igen. Pál azt nevezi az evangélium nagy-nagy titkának, amely Krisztusban most föltárult előttünk, hogy Isten a Messiásban ezt a szövetséget mindannyiunkra kiterjesztette Krisztusban. Örököljük az ígéreteket, az elhívást, és örököljük önmagunk megértésének ezt a dinamikus táblatát is. Péter maga is ehhez a textushoz nyúl, amit előbb felolvastam, amikor bátorítja a tanítványait, a gyülekezeteket. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. A mi szolgasságból való szabadulásunk az a Jézus Krisztussal való találkozásnak az eseménye. Aki, ugyancsak a fölolvasott ige szakaszhoz kapcsolódik a Jelenések könyvének egy szakasza, aki szeret bennünket és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt. Hát alig, hanem mi is kivettetünk a fészkünkből, amikor találkozunk Krisztussal, és biztos sokan tapasztaltuk, hogy olyan, mintha zuhanni kezdenénk. De nyilván azt is tapasztaltuk, hogy olyan, mintha Isten alánk suhant volna, és mint egy a szárnyain megtartott volna. És ilyen módon talán egyszer mi is megtanulhatunk, hogy ez a képhez ragaszkodjam repülni. És biztos azt is tapasztaltuk, hogy sokszor úgy érezzük, mintha Isten a pusztába vezetne minket, ahol nincsenek tájékozódási pontok. De ez az ige szakasz számomra éppen azt a reménységet is jelenti, hogy Krisztus az emlékezésnek és a jövővárásnak a feszültségében számunkra is elhozhatja ezeket a kitüntetett időpillanatokat, ezeket a hetedik hetednapokat, ami személyes pünkösdjeinket, hiszen tudjuk, hogy a tóraadás ünnepe és a pünkösd ünnepe ezek egymásra reflektálnak, tehát éppen úgy a hetedik hetednap után töltetett ki a Szentlélek. A mennybe menetel után, mint ahogyan a szabadulásból hetedik hetednap után adatott a Tóra a népnek. És hogyha megtapasztaljuk ezeket a személyes pünkösdjeinket, mert Isten oda vezet minket, a mi sínai hegyeink lábához, akkor igen mondhatunk egy újon értésre is, arra, hogy másképpen értsük önmagunkat, mint ahogyan ezt eddig tettük, hogy megragadjuk az Istentől megálmodott identitásunkat. Amikor Isten felől és a másik felé, illetve a másik felől és Isten felé elérkezhetünk önmagunkhoz. És reménységünk szerint általunk, Isten népe által áldást nyer a Föld minden nemzetsége. Amen. Imádkozzunk. Köszönöm Istenem, hogy ma is szólhatott a Te igéd, és arra kérlek, hogy amikor akár már hosszú időszaka úgy érezzük, hogy a pusztában vándorlunk, akkor hadd emlékezzünk arra, hogy eljönnek ezek a kitüntetett időpillanatok, amikor kiárad a lelked, és megtapasztalhatunk valamit belőled, és valahogy másképp láthatjuk meg önmagunkat, és másképp érthetjük meg önmagunkat. Olyanként, mint akinek kapcsolatokba kell helyeződnie, és közvetítenie kell. Istenem, te közötted és a másik között. És kérlek, segíts, hogy hogy ezt a feladatot el tudjuk látni az életünkben. Jézus nevében kérlek. Amen.